Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk mennybe menetelének ünnepén hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a János írása szerinti szent evangélium 20. részében, a 16. verstől a 18. versig a következőképpen. Jézus nevén szólította Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, húsvét hajnali történet mennybe meneteli tartalommal. Azt mondhatjuk egész tömören erről a rövid ige szakaszról. Hiszen a feltámadás hajnalán történt mindez. Magdalai Máriával, akiről a szeretett tanítvány János apostol evangéliumából tudhatjuk meg, hogy ő ment ki legelőször a sírhoz. Azt olvashatjuk a 20. rész elején itt János evangéliumában, a hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve. Ő volt az első, aztán a többi asszonyokkal együtt is. Ott van ezekben az eseményekben az evangélisták, a többiek összefoglalva említik az asszonyokat azon a reggelen, pontosabban hajnalon. De lám János evangéliumából megtudhatjuk, hogy a magdalai Mária az, aki már sötétben odament, és üresen találja a sírt, és teljesen összezavarodik. Mennyire ráillik, de nem csak ő rá, az, amit énekeltünk az előbb, a második versszakban. Lásd, milyen szegények vagyunk, és hitben milyen gyengék. Mi így céltalanul bolyongunk, hordjuk a bűnnek terhét. A bűn lényege pedig a hitetlenség. A hitetlenség Jézussal szemben. És ez a bűn megmutatkozott mind a tanítványoknál, mind a Jézust követő asszonyoknál. Nem tudták hinni, hogy úgy lesz, ahogy Jézus előre mondta az ő szenvedéséről és azt követő feltámadásáról. Sokkolta őket, és leblokkolta őket Jézus halála. A tanítványok bújtak, zárkóztak. Az asszonyok szeretnék még befejezni mindazt, ami egy illendő temetéshez szükséges. Mert olyan kapkodva történt csak minden, ami történt nagypéntek alkonyán. Hát most, hogy elmúlt a szombat, készíteni a keneteket, aztán menni, és a halott Jézusnak megadni igazán illően a végtisztességet. A halott Jézust keresnék, de hát ő már élő Jézus. És mennyien manapság is csak a halott Jézust keresik, valami vallási emléket, valami tant, még azok között is, akik a gyülekezetbe, a templomba járnak. Te kit keresel? Mit keresíték a holtak között az élőt? Olvassuk egy másik evangéliumi beszámolóban, hogy eszmélteti Isten angyala az asszonyokat, akik oda mentek. Magdalai Mária teljesen összezavarodva futott, szólt Péternek és Jánosnak. Azok is futottak, Látták, hogy a leplek ott vannak, csodálkoztak magukban. Egyedül a szeretett tanítvány az, aki megvallja, hogy látott és hitt, de még nem értették, mit jelent az, hogy fel kellett támadnia a halottak közül. Mit jelent feltámadni a halálból? És akkor a magdalai Mária ott témfereg, szólnak hozzá az angyolok, de nem fogja föl, hogy kik azok, akik szólnak. Miért sírsz? Megfordul, és ott van Jézus. Ennek az asszonynak jelent meg először a feltámadott. Milyen különleges. És épp ez is mutatja, hogy nem kieszelt meséket követve írták meg Isten emberei, hagyták ránk az apostolok a bizonságtételt. A zsidó jogrend szerint asszonyoknak a tanúskodása nem számított. És lám éppen egy asszony az első, akinek megjelenik Jézus. Nem ismeri föl a magdalai Mária. Azt gondolja, hogy a kertész. Csak amikor néven szólítja őt, és ez a szíve közepéig hatol, Mária. Jézus feltámadása után, abban a 40 napban, ami mennybe meneteléig bekövetkezik, és többször megmutatja magát, ahogy az apostolok cselekedetei első részéből olvashattuk, hogy sok bizonyítékkal megmutatta nekik, hogy ő él 40 napon keresztül. Újra meg újra, ennek van bizonyító ereje, hogy Jézus valami egészen személyes emléket érint meg a szívük mélyén, amit vele átéltek. Ők, akiknek a szíve már Jézuson csüngött. A magdalai Máriát ördögi megszállottságból szabadította meg. 7 démon tisztátalan lelket, ördögöt űzött ki belőle. Így állította helyre a személyiségét. És így szólítja meg most a feltámadott őt, Mária. És egyszerre ott a felismerés. De gondoljunk csak bele más történetekbe is. Valami egészen személyes, Jézusra jellemző tapasztalat az, amin keresztül fölismerik őt. A feltámadás napjának délutánján az Emmausba tartó tanítványok is. Vagy majd később a Genezáreti tónál, a Galileai tengernél, a kedvük szegetten halászni induló tanítványok, akik akkor megint nem fogtak semmit. És egyszerre csak az emlékeztetésben, az egykori nagy halfogásra való emlékeztetésben éled a felismerés, az Úr az, igen, az Úr, az Úr. Mária is így mondja majd tovább a többieknek, láttam az Urat. Jézus személyes szólítása. Az, amit mi is átélhetünk. Ő most már a mennyből szól hozzánk, igéje, szent lelke által. És ebből támad az élő hit. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ismered-e ezt a szólítást? Hogy hozzám szól az Úr. Nevemen szólít, mint aki ismer, számon tart, törődik velem, minden bizonytalanságom közepette, céltalan bolyongásom közepette, amikor hitetlenkedve a vétkeimet szaporítom már megint, pedig hívőnek vallom magamat. Szól. Ebből születik a hit, és az ő szava táplálja is, éleszti újra és újra az élő hitet, aminek a lényege az Úr Jézus iránti bizalom, a vele való kapcsolat. Amikor a magdalai Mária fölismeri, hogy Jézus az, tényleg ő az, akkor a szokásos módon úgy akarja kifejezni a hódolatát, hogy leborul és átkarolja a szeretett Úrnak, Mesternek a lábait. Rabbúni, Mesterem, Uram! És itt van valami megdöbbentő, megint valami különleges, amit csak János beszél el, hogy Jézus azt mondja, ne érints engem, vagy ne tartóztass engem, mert még nem mentem fel az atyához. még valami, aminek végérvényesen meg kell történnie, az atyához való felmenetele Jézusnak, még nem történt meg. Miért mondja ezt akkor Jézus? Olyan talános. Hiszen aztán még 40 napon keresztül megjelenik többször a tanítványainak. És akkor következik el az ő mennybe menetele. Úgyhogy attól fogva földi szem nem láthatja őt, az egyetlen kivétel, az az ellenségből apostolává tett Pál, aki maga is így vall a feltámadott megjelenéseiről, hogy végül pedig megjelent nekem is, mint egy idétlennek, mint egy torszülöttnek, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. Olyan talányos ez a mondat. Nehéz az írás magyarázóknak is mit kezdeni vele, hiszen aztán, amikor már az asszonyok együtt mennek el a sírtól, Máté evangélium a 28. részében olvassuk, akkor szembe jön velük Jézus, és akkor megengedi. Azt olvassuk, hogy átkarolták a lábát, és leborultak előtte. Akkor mi van? Miért mondja előtte még Magdalai Máriának ezt, hogy ne érints engem, ne tarts vissza engem? Mindenképpen benne rejlik az, hogy nem ebbe a világba jött vissza a feltámadott, hanem már az örökké valóságba támadott föl, megdicsőültesben. Nem lehet földi módon magunk mellett tartani, mint egy földi módon átölelve tartani őt többé. Ez bizonnyal benne van ebben a mondatban. A szíveket ismerő Úr ezért is mondhatta a Magdalai Máriának, aki még mindig földi módon, talán így is kell mondani, hogy földhöz ragadt módon szeretné őt itt tartani. Már nem lehet. De ennek a különös mondatnak lehet valami egészen különleges jelentősége is. És ez azzal áll összefüggésben, hogy Jézus mindazt beteljesítette, ami az írásokban őről a szólt, és ennek a speciális része az, ami az ószövetségi szentírásokban, az áldozatok rendszerében, Istentől megszabott rendszerében mutatkozott meg. Én sem tudtam volna, hogy lehetséges egy ilyen egészen különleges összefüggése az Úr Jézus szavainak, mint amit mindjárt elétek hozok, ha nem olvastam volna ezt a könyvet, amit most felmutatok. Sokszor úgy van, hogy azok a zsidó testvéreink, akik a zsidó hagyományban nőttek fel, és őrizték egy-egy szentírási törvénybeli szakasznak nemzedékeken át az értelmét, az áldozatok bemutatásának, a papi szolgálatnak a rendjét is őrizték akkor is, ha már majd 2000 éve nem lehet bemutatni ezeket az áldozatokat. Nos, amikor egy ilyen zsidó ember megtér Jézushoz, a Messiáshoz, akkor olyan dolgokat ért meg az új szövetségből is, amiket mi nem értünk meg. Arnold Fruchtenbaumnak az egyik könyve ez, amit a kezemben tartok tehát. A címe A Messiás élete, központi események zsidó szemszögből. És nála ezt olvashatjuk ezzel a részlettel kapcsolatban. A 17. versben azt mondta neki Jézus, ne érints engem. Ez a kijelentés zavart okozott, mivel Jézus később este arra szólította fel az apostolokat, hogy érintsék meg. Miért nem érinthette meg őt az asszony? És este miért tehették ezt meg a tanítványok? Közbevetem, már előbb is az asszonyok együtt. A magyarázatot a kifejezések különbségében találhatjuk meg, melyek itt előfordulnak. A 17. versben használt szó jelentése egyrészt megragadni, vagy belekapaszkodni. Mintha Mária bele akart volna kapaszkodni, mint aki nem akarja elengedni őt. A Tamás és az apostolok esetében használt szó jelentése pedig egyszerűen az, hogy megérinteni. Ez a lehetséges indoklás, hiszen két különböző fogalomról van szó. Van azonban még egy további említendő magyarázat. Figyeljük meg, milyen indoklást adott az Úr a Magdalai Máriának. mert még nem mentem fel az atyához. Visszatérünk még egyszer a nagy engesztelési napszertartásához, amiről korábban a két kecskebakkal kapcsolatban már beszéltünk. Ugye akkor az egyik kecskebakot le kellett vágni, és a vérét a főpap kellett, hogy bevigye a szentek szentjébe, hogy ott a kegyelem trónusára, a szövetségládája aranyfedelére hintse, a törvény táblái fölé. A másik bak fölött pedig, a kezét rátéve, a főpap megvallotta Izrael bűneit, és azt elküldték a pusztába. Előbb az engesztelő vér, aztán a bűnök elhordozása, elvitele, megbocsátása. Mindez beteljesedett az Úr Jézus szenvedésében, halálában. Folytatom tovább az idézetet. A főpap azon a napon levetette a hétköznapi öltözékét, mely sokszínű volt, és szertartásos mosakodást végzett. Azután felöltötte az engesztelési napra való speciális öltözékét, amelyet csak egyszer egy évben viselt. Ennek a színe fehér volt. Miután végig lebonyolította az egész szertartást, ismét szertartásos mosakodást végzett, és újra felvette a hétköznapi ruháját. Az első rituális mosakodás után érinthetetlen volt. Ha valaki e két alámerülés a szertartásos mosakodások között megérintette volna őt, nem lett volna szabad folytatnia az engesztelés napi áldozatokat. Amíg tehát az összes vért szét nem hintette, érinthetetlen volt. A zsidókhoz írt levél 9. és 10. részében azt olvassuk, hogy Jézus felvitte az ő vérét a mennybe, és széthintette a mennyei szent sátorban. A Szentíró kiemeli, hogy a földi szent sátort meg lehetett tisztítani az állatok vérével, de a mennyei szent sátort annál jobb, a bűntelen ember vérével kellett meghinteni, ami a Messiás vére volt. Jézusnak valamikor tehát el kellett vinnie a vérét a mennyekbe, és meg kellett ezt tenni. A fenti időpontban már feltámadt Jézus, de még nem ment fel a mennyekbe, hogy megtegye azt, amit a zsidókhoz írt levél 9 és 10-ben olvashatunk. A szerző meglátása szerint a Máriával folytatott beszélgetés után Jézus felment atyához a mennybe, és meghintette a mennyei szentélyt, és attól kezdve újra megérinthető volt. Aztán kitér még arra is Arnold Fruchtenbaum, hogy miért kellett megtisztítani a mennyei szentélyt, mert hogy a sátán bukása, amikor vétkezett, beszennyezte azt. El kell gondolkodnunk ezeken, természetesen úgy, mint ahogy a béreabeli zsidókról olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, és napról napra kutatták az írásokban, hogy úgy vannak-e ezek. A zsidókhoz írt levél valóban erről ír, hogy nem is bakok és bikák vérével ment be, hanem a tulajdon vérével ment be, egyszer s mindenkorra a szentélybe örök váltságot szerzett. Emlékezzünk itt a nyíregyházi evangélikus nagy templomban, hogy ez az ige van fölírva, ennek az utolsó részlete. Az oltárkép fölött, a kép keretén, és a kép csak illusztráció. Krisztus vsel jedna uda svatinje, Vecsne vika upenyinál ez. Igen. Bement a mennyei szentélybe, egyszer s mindenkorra. Örök váltságot szerzett. Hogyan? A tulajdon vérével. És ezért lehet, ha benne hiszünk, az Úr Jézusban hiszünk, ezért lehet atyánk az Isten, és lehet élő kapcsolatunk a mindenható Istennel. Mit is mondott Jézus Magdalai Máriának? Amikor megállította az ő természetes ragaszkodásának a mozdulatát, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz. Menj az én testvéreimhez. Így küldi őt az elesett, bukott tanítványokhoz, és a velük lévőkhöz, az elesett emberekhez. És mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Jézus nem azt mondja, hogy a mi atyánkhoz. Neki különleges módon atya az Isten. Ő az egyszülött fiú, az Istenből való Isten, aki értünk, a mi üdvösségünkért lett emberré, és emberként váltott meg. Csak Isten létére válthatott meg, és csak emberként válthatott meg bennünket. És nem lehet más közben járunk. Csak rajta keresztül juthatunk mi az Istenhez. De Jézusért, a benne való hit által, őt befogadva mi is az Isten gyermekei lehetünk. És azok vagyunk, akik Jézust, mint Urunkat megismertük, és befogadtuk. Az én atyám és a ti atyátok, mondja. Nekem is atyámmá lett az Isten Jézusért. Az én Istenem és a ti istenetek. Üzeni Jézus a tanítványainak, és azóta mindazoknak, akik csak hitre jutnak benne. Az Úr Jézusban való hit által. Atyám, a Jézus Krisztus atya, és Istenem, akivel személyes kapcsolatban lehetek, Jézusért, Jézus által. A Jézus Krisztus Istene, akit ő megüresítve önmagát emberlétünkbe, belealászkodva, tökéletesen imádott ezen a földön. Az én atyám és a ti atyátok, az én Istenem és a ti istenetek. Ezt kellett elmondania a Magdalai Máriának azzal együtt, hogy láttam az Urat, és így megy a tanítványokhoz, hírül adta nekik. Az eredeti szó, igei alakja annak a görög szónak, amelynek a főnévi alakja az angelosz. Hírnök, angyali szolgálat, hírnöki szolgálat. Láttam az Urat, és ezeket mondta. És aztán, amikor majd eltelik a 40 nap, amelynek során sok bizonyítékkal megmutatta Jézus nekik, hogy ő él. Volt olyan is, amikor egyszerre 500 testvérnek jelent meg, ahogy Pál apostol az első korintusi levelében írja. Elkövetkezett az a nap, amelytől fogva többé nem jelenik meg. Úgy, ahogy abban a 40 napban. Valóban felment a mennybe, felvitetett. Majd akkor látja őt meg minden szem, amikor visszajön dicsőségben. És mi van addig? Az a csodálatos, amit megint a zsidókhoz írt levélből idézhetek, több részletet is, mennyire szoros összefüggései vannak itt az igének. Már a második fejezetben olvashatjuk. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől valók, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Minket. Minket is, ha benne hiszünk, nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Visszhangja ez annak, amit Jézus maga mondott a Magdalai Máriának, menj el és mondd meg a testvéreimnek. Amikor így szól, olvasom tovább a zsidókhoz írt levélből, hirdetem nevedett testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét én ő benne reménykedem, majd újra íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Így tekint ránk Jézus. Így akar ránk tekinteni a feltámadott, mennybe ment élő Úr. Így hív a benne való hitre, és akik hisznek benne, azokra ő így tekint. És közben, örök közben járunk az Atya jobbján. Ezt is a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk. Mit jelent számunkra az ő mennybe menetele? Képvisel minket engesztelő áldozata erejében, az Atyánál. És ezért lehetünk kedvesek Isten előtt. Ezért lehet kedves az imádságunk Jézus nevében. Ezért lehet miénk az üdvösség bizonyossága. Mert örökre, vagy más fordítás szerint minden tekintetben üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak az Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék értük. Értünk. Nem szégyel testvéreinek nevezni, ha benne hiszünk. A Jézus Krisztus Istene és Atya Jézusért és Jézus által nekünk Istenünk és Atyánk. Csak valóban higgyünk Jézusban. Valóban Urunknak valljuk őt. Ha tehát száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, akkor üdvözülsz. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, Te most is itt vagy közöttünk, mert nevedben összejöttünk. Így ígérted minékünk, olyan jó, hogy ezt énekelhettük is, olyan jó, hogy a szívünkben forgathatjuk. Lelked által vagy jelen. Mi nem láthatunk téged úgy, mint azon a hajnalon, s még 40 napon keresztül több alkalommal a Magdalai Mária és mások. De mégis Te az élő Úr szólsz a szívünkhöz, és átéljük hatalmadat, jelenlétedet, szeretetedet, bűnbocsátó irgalmadat. Hadd engedjen a szívében mindegyikünk neked, most és mindig. És hadd tudjuk mi is elmondani másoknak azt, amit a Magdalai Máriára bíztál, hogy érted általad, nekünk is Atyánk lehet a mindenható Isten, a Te Atyád, a mi Atyánk, a Te Istened, a mi Istenünk. Ilyen főpap illett hozzánk, ahogy olvassuk az igében, szent, ártatlan, szeplőtelen és a bűnösöktől elkülönített. Te ilyen főpap vagy örökre, és mennybe meneteled számunkra azt jelenti, hogy örökre üdvözíteni tudod azokat, akik általad járulnak az Istenhez. Hadd tudjunk erről bizonyságot tenni, hadd tudjunk másokat is a benned való igazi hitre hívogatni, és Te magad szólj sokak szívéhez a bizonságtételünkön keresztül. Annyi céltalanul bolyongó ember van körülöttünk is, annyi beteg, megterhelt és gyászoló, annyian a mulandó dolgokban keresik a megnyugvást, a békességet, sokszor még mi magunk is, a megoldást. Pedig elvégezett dolog, hogy egyszer meg kell halnunk, és azután ítélet következik. Másodszor pedig Te majd a bűn hordozása nélkül jelensz meg azoknak, akik Téged várnak üdvösségükre. Gyarapítsd még a Te egyházadat az üdvözülőkkel, Uram. Élő, feltámadott, mennybe ment, eljövendő Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.